Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége két kollégám, az a legpontosabb kifejezés ebben az esetben, ugyanis Szeder Kata és Ruff Orsi ülnek itt most velem szemben a stúdióban. Közel 3 éve kezdtétek el szerintem az első podcastot, ugye a Jane Austen podcast sorozat.
Én is 2-re emlékszem, de annyira gazdag 2 év volt, hogy már többnek is tűnik.
Igen, szerintem 20-20 végén kezdtünk el beszélgetni róla, amikor megjelent az új Büszkeség és balítélet fordítás. Uh-huh. Igen, talán az új fordítás is volt a manókönyveknél, és akkor kezdtünk el beszélgetni arról, hogy szuper lenne ezzel az íróval kezdeni valamit, és az első adás az 20-21 nyarán jelent meg.
Ezt el kell mondani itt előjáróban, hogy minden egyes adást egy nagy rákészülés előzött meg. És ezért ilyen nehéz nekünk szerintem ezt így elválasztani, mert onnantól kezdve, hogy elkezdtünk beszélni erről, kicsit így, ez egy ilyen nagy folyamatnak tűnik az egész. Tehát, hogy az egy dolog, hogy a hallgatók mondjuk a podcastet hallgatták meg, szerintem a mi fejünkben ez a történet sokkal régebben kezdődik, meg sokkal több minden kapcsolódik ezért hozzá. Úgyhogy emiatt egy kicsit nehéz is, hogy most erre a kérdésre nem is tudtam hirtelen válaszolni, mert mint hogyha mindig itt lenne.
Ezt csináltuk volna.
Igen, ugye ami a különlegessége volt a Jane Austen titka podcast sorozatoknak, és aztán a Szabó Magda titok.
Várjál, Jane Austen projekt
és a Szabó Magda titok. Ugye ami nagyon különleges volt, és eddig egyszer beszéltem a podcastban erről, ugye az életmű olvasásról, hogy ugye ott én Oster kapcsán beszélgettem Benkőivel arról, hogy milyen az, amikor, tehát hogy vannak olyan író kedvencek, akiktől mindent el akarunk olvasni. És ugye ez egy nagyon érdekes élmény lehetett nektek, ugye ebben a két podcast mini sorozatotokban, ugye az egyiknél 5, a másiknál talán 6 epizód volt.
Igen.
De lehet, hogy 6-6, igen, igen, igen. De hogy tényleg egy ilyen
mini. Talán 7 volt az Austen, mert ott is csináltunk egy záró összegző részt, és 5 volt a Szabó Magda, ott 4 kötet volt, és akkor ott is egy
szakértő beszélgetés, igen.
Igen, ugye egy viszonylag rövid időn belül olvastatok el több könyvet is. Ugye az Austennél szerintem majdnem az egész életművét lefektétek.
Az egészet.
Konkrétan.
Az egyszerű
igen,
volt.
Maradt,
igen. Igen.
És ugye ott igen, nem kellett szelektálni. Szabó Magdánál pedig 4, hát eléggé emblematikus, ugyanakkor azért talán azt mondanám, hogy nyilván az Abigail az kiadhatatlan volt, és utána folytatátok a régi módi történettel, utána jött az Őz.
És az Ajtó volt a negyedik.
Tehát azért ezek valóban így a legismertebb Szabó Magda történetek. De ugye mi nagyon jó volt, hogy ugye az életmű olvasáson túl még volt egy záró epizód is ezeknél a sorozatoknál, ahol pedig egy szakértővel boncolgattátok egy kicsit jobban a témát. Ugye a Szabó Magda esetében Gilbert Edith volt, és ezt különösen ajánlom, ezt a beszélgetést, úgy, hogy tényleg ti is ebben a sorrendben, hogyha hallgatóimnak mondom, hogy ebben a sorrendben érkezzetek meg ti is ehhez a beszélgetéshez, mert nagyon sok mítoszt meg képet le fog bontani, mi mondjuk Szabó Magdáról él a fejünkben, és nagyon érdekes volt egyébként tényleg így ebben. Én bevallom, nem a ti sorrendetekben hallgattam, tehát én az Őzzel kezdtem, az volt az első, és az egy nagyon-nagyon szuper beszélgetés volt, és utána ugrottam rá amúgy a Gilbert Edith-es beszélgetésre, utána az Ajtóra, és utána a másik 2-re. És mert nekem az az igazság, hogy az Abigailt nem olvastam még, de hát nyilván a sorozatot láttam. A tesóm imádta a sorozatot, tehát szerintem többször is láttam, mint ez így egészségügyileg indokolt lenne. Így.
Itt a társaságban van még ilyen, aki sokat néz bizonyos részeket és sorozatokat. Az indokoltnál talán kicsit többet, de ezt majd Kata elmondja a saját kis addikcióit.
De akkor térjünk is rá arra, hogy honnan jött az elhatározás, hogy csináljatok egy ilyen close reading-et.
Austen igen nagy szerelem, és régóta, amiben ugye az első mérföldkő az a klasszikus BBC-s Büszkeség és balítélet sorozat 95-ből, és...
Ami, bocsáss meg, annyira híres, ugye, hogy most nem olyan rég volt az évfordulója annak az epizódnak
hogy
talán.
Hogy vizesünkbe láthattuk Mr. Darcy.
Igen,
és ugye erre meghatározó pillanat azért.
Igen, egy popkulturális mélyföldkő.
Igen. Gondoljunk csak a Bridget Jones-ra. Szóval, hogy ez azért egy mérföldkő volt nekem is, és én utána kezdtem el szerintem olvasni ezeket a könyveket, És amikor 2020-ba kijött a, egy az, amikor Covid volt, és elkezdtünk naplózni a könyves magazinon heten, tehát hogy mindannyiunknak volt egy napja a héten, amikor megírja az adott heti élményét, vagy miről mi jutott eszébe, és akkor ott volt nekem egy ilyen ósztenes cikkem, kicsit utánolvasra annak, hogy egy ilyen válsághelyzetet ki hogyan él meg, és akkor ott egy Winston Churchill idézettel találtam szembe magam, hogy amikor Churchill 42-ben nagyon-nagyon beteg volt, és hát ugye a második világháborúnak egy írtó kritikus, még nem lehet tudni, hogy ki fogja megnyerni szakaszához ért a történet, akkor a felesége az Austenből olvasott fel neki, és hogy ez annyira így kikapcsolta az agyát, és egy olyan állapotba vitte vissza, hogy a gyógyulása az felgyorsult, és hát lám, mi történt a világháborúval. Szóval ő ezt az életrajzában le is írja, hogy hát aminek köszönheti a világháború megnyerését, többek között az Jane Austen és a penicillin. Tehát, hogy ez egy ilyen tök érdekes dolog, és akkor ugye elkezdtem utána olvasni, hogy mégis ez a Jane Austen, ez mi mindent tud, és kiderült, hogy hát a biblioterápiába ő igazából a 19. század végétől, a 20. század elejétől az egyik alapműnek számít, vagy alapszerzőnek, a másik az Shakespeare, és erről rengeteg kutatás is van, ezek természetesen ugye angol száz kutatások, hogy az első világháborúban ból visszaérkező katonák, például ezeket a műveket olvasták, és Kiplingnek van erről egy csodálatos genetisták, nem is tudom mi a magyar cím, sőt nincs magyar címe, mert ez angolul van meg ez a novella, hogy ebbe a világban való otthonosság az hogyan segíti a túlélésedet azokban a helyzetekben, amikor te viszont a lövészárkokban vagy. És az érdekes az volt, hogy ez férfiaknak volt az olvasmánya elsősorban, tehát ez mint női irodalom, az a 30-as, 40-es évektől lett csak népszerű, és ment át ebbe a lányregényes, romantikus, csak a szerelem, csak a házasság kategóriába.
Tehát konkrétan beszűkült.
Tehát, hogy beszűkült, és aztán amikor így én elkezdtem ezzel foglalkozni, és ezt így hol megmosolyogják, hol nem, akkor ez is így erősödött bennem, hogy hát valószínűleg sokkal több van ezekben a művekben, mint amit így az adaptációkból is látunk, vagy amennyire le lehet redukálni egy regénynek a történetét. És akkor itt jött be az új fordítás, ami tényleg akkor 2020 szeptemberében jelent meg, és hát vállaltam nagy lelkesen, hogy én újraolvasom, és akkor elkezdtem úgy olvasni, hogy ez azt hiszem ugye a Lószvera fordítása, de hát van a klasszikus, a Szenci féle, és akkor már így, jó, akkor megnézem az egyik, hogy csinált, a másik, hogy csinált, de akkor már mellé veszem az eredetit, és hogy hát úristen, mennyire izgalmas olvasatok bontakoznak ki az egyikből a másikba, és akkor ott jött, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy különben a saját hazájában őt hogyan kezelik, és egy teljesen új univerzum nyílt meg azzal, hogy egyáltalán, tehát mi is ez a kor, és amikor arról beszélünk, hogy házasság, akkor miről beszélünk, vagy amikor arról beszélünk, hogy egy nőnek miért fontos férhez mennie, vagy miért az a legnagyobb probléma, hogy itt most van egy katonai ezred, vagy sem, azzal igazából sokkal tovább jutunk el, mondjuk nőtörténeti szempontból is, mint hogy most akkor férhez mentem-e, vagy sem. És aztán, amikor ez így megfogalmazódott, hogy foglalkozzunk vele, akkor az Orsi kapva kapott azon, hogy oké, kezdjük el, és hát itt most beszéltünk arról, hogy milyen nehéz időben meghatározni, hogy honnan is indult el az első projekt, mert hónapokig kutattunk, olvastunk.
Rengeteget beszéltünk.
Tehát már szerintem jóval előbb, tehát az előkészítési fázis az hosszabb volt, mint utána.
Igen, de hozzáteszem, hogy ezt imádtuk. Tehát ez annyira jó része volt, hogy számtalan olyan telefonbeszélgetésünk volt, amikor...
És órákig tartott telefonbeszélgetés.
Órákig tartott, és elhangzott, jó, ezt most nem mondjuk el, ezt tartogassuk a podcastre. És szerintem egyébként ott van a kulcs, amit a Kata mondott, hogy egyrészt azt láttuk, főleg itthon, hogy Austen valóban ki lett sajátítva, illetve be lett rakva egy boxba, egy ilyen dobozba, ami egy ilyen romantikus lányregény címkét kapott, és közben az angol száz közegben teljesen máshogy kezelik a regényt. Tehát ez rengeteg fronton kiderült, már csak abból kiindulva tényleg, hogy milyen kutatások készültek róla, és hogy mennyire benne van a köztudatban, meg a populáris kultúrában, meg eleve a kultúrának mennyire
igen,
erős része.
Azokat, akik ilyen, tényleg ilyen idolnak számítanak, tehát hogy mennyire fontos referencia pont egy Virginia Woolfnak, vagy egy Nabokovnak, aki óckodott tőle, hogy ő aztán hozzá nem ér ezekhez a könyvekhez, és aztán egy ilyen baráti tanácsra, amikor elkezdett Amerikába egyetemen tanítani angol irodalmat, nem hagyhatott ki. Tehát a top 5 angol száz szerzőben Austen az ott van kb. Egyetlen nőként, és jó, akkor mit olvas? Akkor olvasd a Mansfieldi kastélyt, amiben meg úgy beleszeretett, hogy írt róla egy külön tanulmányt, és az is egy ilyen nagy felfedezés volt, mondjuk a Mansfieldi kastély az Scorsese-nek a nagy menők, azt hiszem. Most ezt lehet, hogy rosszul mondom, de hogy ahhoz is inspiráció volt. Tehát, hogy olyanoknál jelenik meg, vagy egy Mrs. Norris figura, aki a Harry Potterben
egy ilyen undok
macska, sőt, tehát, hogy a Mrs. Norris kb. Úgy tartják számon, ez is így kiderült a kutatásokat olvasva, mint a világirodalom leggonoszabb karaktere. Tehát, hogy nem Iago az Otellóból, hanem Mrs. Norris a Mansfieldi kastélyból. Tehát, hogy amikor ezekbe így folyamatosan beleütközöl, hogy hányféle módon utalnak rá, és van benne az angol száz kultúrtörténet, és hogy tényleg mennyire fontos referencia pont stílus tekintve, meg történetmesélés
hát,
nézve.
Az Emma is, hogyha belegondoltak, igen. Hogy az is mennyire...
Nagyon-nagyon sok rétege van. Egyébként ennek a nagyon intenzív olvasásnak és az életmű olvasásnak ez volt szerintem egy nagyon érdekes végkövetkeztetése, vagy ez csapódott le nagyon érdekesen, hogy mi mindent hoz be olyan témákat, amik nem kötnél elsősorban egy Jane Austen könyvhez, és pont ez a mondjuk a gazdasági szükségszerűség, amit Kata is említett, hogy nem azért akarnak ezek a lányok mindenáron férhez menni, mert ez az egyetlen, hogy egy pasit leakasztanak magukhoz, hanem egyszerűen olyan társadalmi helyzetben voltak, ami kikényszerítette azt, hogy ha csak nem akartak elmenni szegény nevelőnőnek egy rokon gyerek mellé, akkor valamit ki kellett találni záros határidőn belül. De ugyanígy benne van egy csomó minden, ugye akár a gyarmatok is, mint téma felmerült, a rabszolgatartás, hogy ő hogyan állt hozzá, tehát vagy akár ez a vidék, mint olyan. Tehát annyi nekem, például ez egy nagy felfedezés és nagy felismerés volt így olvasni ezeket a könyveket, és főleg ahogy megy az ember előre, olyan, mint egy Matrix, tehát így kirajzolódnak ezek a mintázatok, vagy ezek a képletek, és ez egy nagyon izgalmas így, főleg így egymás utánban ezeket így felfedezni, és ezeket így összekötni.
Jane Austen után mennyire volt kérdéses Szabó Magda? Miért lett ő a következő?
Az, hogy lesz következő podcast, ez szerintem nem volt kérdés. Tehát így nagyjából azt gondolom, hogy talán az első adás után, az első Austen adás után azt éreztük, hogy ez nagyon jó, és szerintem egy dupla podcast, tehát úgy értem, ahol két ember beszélget egymással, ott az, hogy ők hogyan tudnak egymásra reagálni, reflektálni, hogy érzik, a kémia megvan, ez kulcsfontosságú, innentől ezen nem működik, és ezt nagyjából éreztük az elsőn, ez megvan.
Igen, mi nagyon élveztük, és aztán az volt a jó, igen, hogy a visszajelzések is azt hozták, akár a hallgatottság, akár hogyha ránk írtak, vagy rákérdeztek, és...
Nagyon érdekes visszajelzéseket kaptunk, nagyon-nagyon különböző olvasóktól, tehát itt volt férfi, volt tanár közte, tehát
külföldön élő,
nagyon érdekes volt, amikor például azt írta egy ismerősöm, hogy ő beteg volt, nagyon beteg volt, és akkor ezt hallgatta, és neki ez mennyire jól esett, hogy eszközben otthon, miközben lábadozott, ezt hallgatta. Úgyhogy volt olyan, aki azt mondta, hogy emiatt kezdett mondjuk bele az olvasásba, hogy olvasott el egy-egy könyvet. És ugye ne felejtsük el, hogy utána csináltunk egy Jane Austen quiz, amikor kilépve, ugye a stúdió falai közül találkoztunk azokkal, akik eddig csak hallgatták az adásokat, és hát azt gondolná az ember, hogy egy életmű elolvasása, majd a különböző források elolvasása után mennyi mindent tud. És ott szembesültünk vele, hogy voltak olyan olvasók, elképesztően sokat tudtak a témáról.
Hát nagyjából egy másfél órás kvízt raktunk össze, ez a hadik szatyor részébe volt a hadiknak, és szerintem egy 100
Én nem tudom.
Nagyon sokan voltak, sokan voltak, 4-5 fős csapatok, és még attól, hogy vaciláltunk is, hogy nem ezek azért ilyen nagyon gonosz, meg nagyon szőrözős kérdések, és hogy nem biztos, hogy tudnak, de hát így azt beszéltük, hogy legyen könnyű, meg közepes, meg nehezebb, hogy...
Hát azért a fekete övesek is, igen.
És hát brutális volt az figyelni, hogy kenik vágják az emberek, és hogy követték, és hallgatták, és mi lesz a következő, és... Tényleg ilyen hatalmas nagy élmény volt.
Igen, igen. És akkor már tudtuk, hogy lesz, hogy biztosan folytatni fogjuk. Abban volt köztünk, nem vita volt, hanem hogy pont ez, hogy mi legyen a következő lépés, és akkor több téma szerző is felmerült, és aztán az döntött, ugye idén van Szabó volt. Magda, vagy ez tavaly volt?
Tavaly
volt. Jól látod?
De az évforduló.
Az évforduló. Tehát a születésének és a halálának is azt hiszem...
105
hát valahogy így. Igen. És akkor, hogy legyen ő. Na, itt viszont már szelektálni kellett. Tehát azt tudtuk, hogy a teljes életművet nem fogjuk elolvasni, hiszen az... Hát most én nem tudom hány könyv, de nagyon-nagyon sok. És én emlékszem, valamikor a 2000-es években, amikor az Európánál kijött az életmű sorozat, biztos emlékeztem, tudom, hogy te tudod, hogy ez a fehér alapon, abszolút ilyen minimalista borítóval, nekem egyébként az egyik kedvencem még most is, és akkor újra kiadta az Európa a Szabó Magdákat, és én akkor szerintem szinte az összeset elolvastam. De hát ugye annyi év eltelt, meg az ember annyi mindent olvas, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy így milyen lesz most, hogy ennyire fókuszáltan megyünk rá a könyvekre, milyen lesz olvasni. Nagyon-nagyon érdekes élmény volt egyébként. Itt az volt nekünk a kérdés, hogy valóban válasszuk ki azokat a könyveket, amik szóba jöhetnek. És tényleg úgy történt, amit mondtál, tehát igyekeztünk emblematikus könyveket választani, olyanokat, amik elmondanak valamit az életműről, bár ha őszinték akarunk lenni, szinte az összes elmond róla valamit, de olyan, hogy amihez bárki tud kapcsolódni. Úgyhogy valóban így lett ez a 4, az Abigail, ott főleg a könyvsorozat, vagy a filmsorozat miatt, mert azt nagyon-nagyon sokan ismerik, a régi módi történet a család miatt kihagyhatatlan, az Őz egy szerintem egy teljesen unikális darab, és hát az Ajtó az meg megint egy
hát
ilyen.
Hát ez meg ugye igen. Világszinten is a legjobb.
Igen, abszolút, igen. És a mai napig szerintem azt nagyon sokan forgatják, és nagyon érdekes visszajelzés volt, egyébként szerintem az Őzre jött talán a legtöbb.
Az Őz az nagyon, tehát azzal szerintem tehát ez a podcast rekordon.
Igen, tehát azt nem lehetett előre se, vagy nem láttuk azt előre, hogy az annyira. Tehát nekünk is nagy élmény volt az adás, és a visszajelzések is azok voltak, hogy, és ott is nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy valaki azért kezébe vette a könyvet, és elolvasta.